A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a keresztelő családot és a gyülekezet valamennyi tagját az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Keresztelésre készülve a 431-es számú dicséretünket énekeljük. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Erről Máté evangéliumának 28. részében olvasunk a 18. és azt követő versekben a következőképpen. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét választottam, a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai vasárnapi igeszakaszból, a 48. Zsoltárból a 10., 11. és 15. verseket. A zsoltáros így kiált fel Istenhez. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig, jobbod igazsággal teljes. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Minden vasárnapra van egy zsoltár előírva a bibliaolvasó karaus szerint, és ma éppen a 48. zsoltárt olvastuk a reggeli bibliaolvasáskor, és megörültem ennek az igének, mert pontosan olyan dolgokról van benne szó, ami a keresztségnek is a lényege. Így kezdődik ez a 10. vers, kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Hát itt vagyunk a templom belsejében, bár ez nem a jeruzsálemi templomnak a belseje, mint ahogyan a zsoltáros amire gondol, de mégis az Isten háza a mi templomunk belsejében, és valóban Isten kegyelméről elmélkedünk, mert a keresztség Isten kegyelméről beszél. Ugyanakkor úgy folytatódik az ige, hogy jobbod igazsággal teljes. Tehát ebben a két versben megtalálható Istennek a kegyelme és Istennek az igazsága. És pontosan ez az, amire a keresztség is mutat. Miért? Azért, mert Ádámban és Évában mi elveszítettük az Istennel való élő és személyes kapcsolatot, és ezért Isten igazsága bennünket a kárhozatra predestinálna. De ott van Istennek a kegyelme, szeretete, hogy nem akar bennünket megbüntetni, mert amikor az ember hátat fordított Istennek, Isten nem fordított hátat az embernek, a szeretetét más módon adja már nekünk, mint ahogyan az első emberpárnak adta. És ez a más mód, ez nem valami, hanem valaki, Jézus Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneink miatt, és meghalt azért, hogy mi életre keljünk. Nem fizikai értelemben, hiszen fizikailag élünk, hanem lelki értelemben. És ezáltal valósult meg Istennek mind a kegyelme, mind az igazsága, mert Jézus Krisztusban a bűnt kegyetlenül megtorolta, amilyen szenvedések árán halt meg a mi Urunk a kereszten, és ugyanakkor Isten kegyelme is megmaradt, az ő szeretete is megmaradt, mert nem rajtunk büntette meg a bűnt, hanem egyszülött fián Jézus Krisztuson. És éppen erről szól a keresztség. A keresztség Jézus Krisztusról szól. Így szoktuk mondani, hogy ahogyan a víz lemossa az emberi testnek a szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vére, így átvitt értelemben, idézőjelbe téve, a léleknek a szennyét, a bűnt. És a keresztség egyúttal annak a megvallása is, amit a 15. versben olvasunk, bizony ez az Isten, ami Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. A keresztségben a gyermeket, mint egy eljegyezzük Isten országának. Egy-egy eljegyzés után nem biztos, hogy a házasság is létrejön, de egy szándéknyilatkozat arra nézve, hogy szeretnék, hogyha ez a gyermek Istenhez tartozna. És hogyha Istenhez tartozik, akkor igaz lesz ránézve is ez az ige, és hogyha mindannyian Istenhez tartozunk, akkor ránk nézve is igaz, hogy bizony ez az Isten, ami Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Hát így vezessen benneteket Isten, mint halálig, így mutassa meg ezen a gyermeken és rajtatok is az ő kegyelmét és igazságát. Amen. Valljuk meg a mi hitünket, elmondva az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig szülőkhöz és keresztszülőkhöz intézek két kérdést. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, magasztalunk téged ennek a kisgyermeknek az életéért, megszületésért, egészségért. Köszönjük, Urunk, hogy rá is kiterjesztetted irgalmasságodat, mert életben van. De hadd kérjünk téged arra, hogy lelkiértelemben is terjeszd ki a te irgalmasságodat, hogy lelki életre is jusson a te egyszülött fiad által. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed és a te igazságod, a te mindhalálig tartó vezetésed az, amit kívánhatunk neki, és amit kérhetünk tőled. Kérünk így ő érte is, szeretteiért is, szüleiért, keresztszüleiért és a családért. És nagyon kérünk az egész gyülekezetért, saját magunkért is, hogy ez a kegyelem, ez az igazság és ez a mindhalálig történő vezetés jellemezze a mi életünket is, a te dicsőségedre és a mi javunkra. Amen.
Milán Zsolt, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reját, és adjon te néked békességet.
A gyülekezet foglalja el helyét, és a 485. dicséretünket énekeljük.
Hallgassátok meg Istennek igéjét, amit szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Kolossi levélében, a 3. fejezetben, az 5. verstől a 17. versig.
Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapcsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. És legyetek háládatosak, Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt lehetünk most te veled. Köszönjük, hogy ígéreted szerint kísértél bennünket az elmúlt héten, és vigyáztál ránk, igazgattál bennünket. Bocsáss meg, amikor mi ellenkeztünk, vagy más irányba mentünk. Ezért is hálás a szívünk, hogy most itt lehetünk, és várhatjuk a te tanításodat. Köszönjük, hogy most a bőjtről fogsz minket tanítani, és köszönjük azt is, hogy megtudhatjuk, hogy mi a helyes, hogyan kell ezt nekünk tennünk. Kérünk, hogy így taníts most bennünket, kérünk, hogy vigyázz azokra is, akik messze vannak, akik nem tudnak most itt lenni, és kérünk arra téged, hogy mutasd meg nekünk a te akaratodat ma is. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 377. dicséretünk második versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Lukács evangéliuma 5. fejezetében, a 33. verstől a 39. versig. Ők pedig ezt mondták neki, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is, a tieit pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt. Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is tönkre tenné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Új bort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újból szétrepeszteni a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkre menne, hanem új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki már óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Kedves testvéreim, Jézus tanítását a böjtről az evangéliumok elején találjuk meg, közvetlenül Máté elhívása után olvashatjuk ezeket az igéket, ugye most vasárnaponként a új szövetségi szakasz alapján szól hozzánk az Isten igéje. Tegnap ott láttuk már a tanítványi sereget, ahogy ott ülnek Lévi, azaz Máté vámszedő házában. Látták ezek az emberek már Jézus gyógyítani, és itt átélik azt a szabadságot, hogy Jézus bemer menni egy kimondottan bűnös embernek a házába. Együtt eszik és iszik velük, hiszen értük jött, hogy benne örök életet, bűnbocsánatot nyerjenek, akik hisznek. Tehát egy nagy lakomán vesz részt, tulajdonképpen ünnepel a bűnösökkel. És itt kitűnik a nagy különbség a farizeusok és Jézus tanítványai között. De itt van a háttér is, hogy ott vannak azért a farizeusok, vámszedők a kritikus megjegyzéseikkel, hogy hogyan vállalhat Jézus közösséget ilyen emberekkel, hogy ő egyszerűen csak bemegy és nem böjtöl. Mert hogy a farizeusok hetente kétszer böjtöltek, és a komoly tanítóktól ezt várták el. Hogy van ez? Kérdezik Jézus tanítványai. Tehát oda mennek Jézushoz, és kérdezik, hogy mi az oka annak, hogy ti nem böjtöltök. Felháborító. Mi itt sanyargatjuk magunkat, ti pedig nem. Mi gyászolunk, ti pedig örvendeztek. A farizeusoknak volt egy szép felépített tanrendszerük, és most úgy tűnik, hogy ez nem működik, Jézus nem illik bele, de az a jó, hogy nem magukba pusmognak e felett, vagy beszélnek Jézus háta mögött, hanem ahogy illik, szemtől szembe beszéljük meg ezt a kérdést. És a legilletékesebbhez mennek, aki valóban tud feleletet adni a kérdésükre. A felelet az itt is, mint az életünk legtöbb kérdésében magánál, az Isten fiánál, Jézus Krisztusnál van, és az a kérdés, hogy ő mit mond, mit tanít a böjtről. A zsidó nép gyakorolta, része volt az Isten tiszteletnek, amikor az Istennél valamit el akartak érni, vagy bizonyítani akarták ezzel a nagy kegyességüket, hogy lám én milyen hívő ember vagyok, akkor elkezdtek böjtölni látványosan. Segítse meg az Isten az életemet egy ponton, szeretném, hogy megtolja az Isten az életemnek a szekerét, mert elakadt, mert kátyúba jutottam, akkor böjtölök. Szükségem van gyógyulásra, vagy adjon Isten ott győzelmet, ahol azt én akarom, tehát kiböjtölöm. Ezt így is szoktuk mondani. Tehát saját céljaimra kérem Isten áldását, ezt a farizeusok így gyakorolták, de az egész életemet Istennek nem szolgáltatom ki. Istennek pedig erre a fajta böjtre megvolt az ítélete, és meg is van most is erre a böjtre az ítélete, hiszen ez csak látszat. Mert amikor a szív távol van Istentől, akkor nincs értelme még böjtölni. Mert a böjt mázával akkor bekenem bűnös életemet, és nincs ott mögötte, hogy a bűnt én el akarom hagyni, vagy fel akarok vele egyáltalán hagyni. Tehát könnyebb út volt a böjt, mint a szív kiszolgáltatása, mint az engedelmesség. Proféták, amikor böjtről beszéltek, akkor úgy beszéltek, hogy a bűnbánatra készítsen bennünket elő. Mondhatjuk, hogy erre most szükség van? Mi szükség van a mai világban a bődbe? Az a jó, hogy oda lehet menni Jézushoz, és lehet őt kérdezni, és ő soha nem utasít bennünket rendre, hogy ezt hogy nem tudod, hanem mindig válaszol, bár csak ott lenne a szívünkbe a mai Isten tiszteleten is ez a vágy, hogy Uram, én hozzád jövök, nem csak ezzel a kérdéssel, hanem az egész életemmel, te válaszolj nekem, mert ő úgyis pontosan tudja azt, hogy mire van szükségünk. Tudja azt, hogy kérdése az, hogy egyáltalán a bőtel, hogy vagyunk. Tudja az igazi kérdéseinket, és hiszem, hogy az Isten szent lelke által arra tud nekünk válaszolni, bármi is legyen az. Tehát a szívünk mélyére tapint rá Isten mindig, hogy ott mi van, hogy ott kilakozik, milyen indulatok, békétlenség, aggodalom vagy félelem, vagy milyen bűn nyomorítja meg az életünket, vagy milyen terhek alatt roskadozunk. És hogyha kérdés a bőjt, akkor arra kapjuk a választ, de hiszem, hogy az Isten még többet is akar ennél nekünk mondani. És Jézus tanításában itt, ahogy látjuk, nem a bőtöt hangsúlyozza, hanem az örömet. Azt az örömet, hogy ő az Isten fia, itt van. Eljött erre a földre, itt van velünk maga a vőlegény, akit vártak, akit előkészítettek a próféták, a szentíratok, és nem magyarázkodik nekik, hogy tudjátok, mi azért nem bőjtölünk, mert, hanem egy képpel magyaráz. Elképzelhető olyan esküvő, ahol bőjtölnek. Nyújtsa itt fel a kezét az, akinek ilyen esküvője volt, hogy kenyér és víz, vagy éppen semmi. Azt hiszem, hogy akkor a legjobbat, a legtöbbet kitesszük, még hitelt is vesz fel az ember, hogy az nagyon puccos és nagyon szép, és mindenkinek megfelelő legyen. Tehát a bőjtnek ott nincsen helye, mert hogy az az öröm napja, amikor beteljesedik a pár öröme. És ennek az volt a jele, hogy igen, lakoma, bor, tánc, vigasság. És akinek a szíve Jézus Krisztussal kapcsolatba kerül, az az ember az túláradó örömet élt át. Direkt fogalmaztam így, hogy akinek a szíve. Mert sokan kerültek Jézussal kapcsolatba, sokan kérdeztek tőle, de nem mindenki került Jézussal szívszerinti kapcsolatba. Gondolok itt arra például, hogy a gazdag ifjú is ment a maga kérdésével Jézushoz, és Jézus megválaszolta neki a választ, hogy mit tegyen, hogy az örök életet elnyerje. Azonban a gazdag ifjú szíve nem volt kész erre a találkozásra, mert nem volt kész arra, hogy elengedje azt, amire Jézus rámutatott. Ő megszomorodva ment tovább ebből a találkozásból. De ahol hittel közeledtek Jézushoz, ott mindenki örömöt élt át. A bűnös nő átélte azt, hogy megbocsáttattak a bűnei, nem kell vétkezzen tovább. És nagy öröm az, amikor az ember szíve fölszabadul egy terheltség alól. Nagy öröm az, hogy nem kell tovább vétkezzek, nem kell tovább azt az életmódot folytassam, ami eddig megnyomorított. A samáriai asszony azt éli meg a Jézussal való találkozásba, hogy valaki végre engem emberszámba vesz. Nem kell titkolóznom, felszabadul az életem. Boldogan megy vissza utána a falujába, és viszi az öröm hírt, hogy találkoztam a Messiással. És hogy ne lett volna boldog Lévi is, a vámszedő, amikor megváltozott az élete, Mátévá lett, tanítványá lett, Jézus követőjévé, és elszakadt a vámszedő asztaltól, a pénz bálványától. Hát persze, hogy boldog volt. A gadarai férfiből kiűzte az ördögöket, és sokan csodálatos testi gyógyulást is átéltek Jézus közelében, újjászületést, új kezdetet, amit soha nem reméltek. Hát hogy ne lett volna okuk akkor az örömre? Isten országa Jézus Krisztusban közel valóvá lett. A halál erői is visszakoztak. A gyász is volt úgy, hogy megfordult feltámadássá, örömmé Jézus közelében. Vagy éppen azt a kimondhatatlan bőséget élik meg a vendégelésnél, hogy igen, mindenki jól lakott, mindig volt elég. Tehát Jézus elsősorban erről beszél most itt azoknak, akik hozzáfordultak. És igazából ma is erről beszél ez az ige nekünk is, hogy az öröm, a teljesség Jézus Krisztusban van. A vele való kapcsolatba, közösségbe. Nem kell másba keresnünk, nincs szükségünk pótlékokra, mert Jézus azt mondja, hogy örömteli életet adok nektek. Egy kérdés az, hogy az mai ember vajon mire használja a böjtöt. Ki az, aki közülünk böjtölt már valaha? Persze vannak kényszerű böjtök, és furcsa módon ez úgy ki fordul az embernek a kezébe, ez is, mint minden más, ami emberi kezekbe kerül. Lehet, hogy már mondtam, ezt egyszer kellett nekem nagyon komolyan böjtölnöm. Beteg voltam, és különféle vizsgálatokra készítettek elő. És az ápolónő nagyon megnyugtatott, amikor azt mondta a kórházba, hogy más nők ezért a böjtért ezreket fizetnek, egy wellness hétvégén, úgyhogy nyugodjak meg, velem csak jó dolog fog történni, majd figyeljen meg, hogy milyen kellemes lesz a végén, milyen könnyedséget, milyen békességet fogok megélni, ha kitisztul a szervezetem. Hát megmondom a testvéreknek, őszintén nem éltem át ilyen könnyebbséget és ilyen kellemes érzést. A mai ember böjtöl, mert hogy szeretnék csinosabb lenni, szeretném a fürdőruhához visszanyerni a régi alakomat, vagy egészségesebb lenni, vagy boldogabb lenni, mert valahogy ezt így kötjük össze, hogy ha fittebb leszek, ha csinosabb leszek, akkor már biztos boldogabb is leszek, legalábbis elfogadhatóbb a saját magam számára, pedig igazából a boldogságnak ehhez semmi köze nincsen. Van viszont annak, amiről itt Jézus Krisztus beszél, tehát a vele való közösség. Ez Jézus ígérete, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt vagyok, közel vagyok, elérhető vagyok, egy imádságnyira vagyok. A Zsoltáros így mondja ezt, hogy teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké, és hogyha nem ismerjük az igazi örömöt, az ok valahol ott keresendő, nem ott, hogy hány kilósak vagyunk, meg nem is ott, hogy milyen az anyagi helyzetünk, vagy az egészségünk, hanem ott keresendő, hogy is vagyunk Jézus Krisztussal, mennyire ismerjük őt, mennyire töltheti be ő a szívünket, mennyire engedjük őt közel magunkhoz igazán. Tehát az öröm nem a tárgyak, nem az élmények birtoklásában keresendő. Ugye az esküvő, az konkrétan arról szól, hogy a férfi és a nő összeköti az életét egy életre szólóan, és így is mondja ezt a házasságú eskü, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek. Jézus Krisztus a vőlegény, mi pedig a mennyasszonyok, akik kimondhatjuk neki a boldogító igent, azért, mert ő már kimondta az életünkre nézve. Ugye itt volt egy keresztelő az Isten tisztelet előtt, egy pici baba, egy aranyos kis fiúcska, ugye ő nem tudta kimondani, hogy igen, én szeretnék. Nem tudom, hogy mond-e már ilyeneket, hogy igen vagy nem. Még nem. Majd jön az idő, amikor megtanulja a nemet is, meg az igent is, nem feltétlenül úgy, ahogy azt a szülők szeretnék. De a keresztelő az arról szól, hogy az Isten erre a fiúcskára kimondta az igent. Tehát az Isten kimondta az életünkre az igent, és jó lenne, hogyha mi is kimondanánk őrá az igent. Hiszem, hogy ő szent lelke által, igéje által lesz munkája a szívünkbe. Mert hogy ezért jött le erre a földre, hogy velünk kapcsolatban legyen. És félelmetes, hogy az ember mennyire nem meri kimondani az igent Isten felé, mennyire félünk az elköteleződéstől, házasságokban is, meg Isten felé is, meg félünk, hogy valamit elveszíthetünk az önátadásban, pedig csak azt veszítjük el, amire nincs is szükségünk, amire pedig igazán szükségünk van, a békesség, a bűnbocsánat, az igazi öröm, azt nála benne meg fogjuk találni. És a házasságban egy új életközösség jön létre, új kapcsolatok, egy egészen új életérzés, hogy most már nem egyedül vagyok, nem csak én vagyok, meg te vagy, hanem most már mi vagyunk, ketten vagyunk, és Jézus egy újat hozott el, újat teremtett, egy új életet, ami soha el nem múlik, és ennek ő a garanciája, hogy nem is veszíthetem el. Tehát egy új életérzés, hogy ketten vagyunk, nem egyedül küzdök a harcaimban, hanem mellettem van az Isten fia, aki szeret, hiszen ezt megbizonyította, amikor életét tette le, értem a kereszten. És az új és a régi, az külön válik egymástól, tehát nem lehet a kettőt egy lapon emlegetni. Tehát Jézus nem a régi életünket foltozza meg, hanem tiszta, hófehér, mennyegzői ruhával ajándékoz meg minket. Tehát adja nekünk az ő igazságát, tisztaságát és szentségét. A tékozló fiú története talán ismerős, hogy amikor hazaérkezett, akkor a tékozló fiúnak a ruháját nem a mosodába küldték, hanem egy tiszta új ruhát kapott. Tehát nincs folytonosság a régi és az új között. Ezért is mondja Jézus ezt a két példát, hogy az új ruha, régi ruha, a foltjai, a tömlő, a bor, tehát nem lehet keverni a régit az újjal, mert mindegyik tönkre megy bele. A régi ruhára vart új folt az első mosásnál szétszakad, a kecske vagy báránybőrből készült tömlő, ha új, akkor még rugalmas és kibírja a mustnak a feszítő erejét, de egy régi tömlő már nem alkalmas az új bor tárolására, mert tönkre megy a tömlő is, a bor pedig kifolyik belőle. Lévinek új élete lett, ő most már Máté a tanítvány, aki Jézussal jár és engedelmeskedik neki, a régi életét maga mögött hagyta, és ez az út áll nyitva tulajdonképpen a farizeusok előtt is. Tehát Krisztus az, aki újat kezd velünk, mindent újját tesz, tehát nem nekünk kell foltozni a régit, és Jézus nem is egy kis folt a régi életünkön, hanem ő egészen újat hozott. Új természetet kaptunk benne, és ezért is gondoltam a Kolossé levélnek erre a szakaszára, hiszen erről beszél Pál apostol ott a gyülekezetnek. És ez így jó, és mi ennek örülhetünk, hogy nem a régit kell folytatni, hanem újat. És nem csak kicsit kapok az újból, hanem Krisztust kapom egészen. És ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a régi szokásoknak sincs már igazán jelentősége, tehát elveszítették érvényüket, és a bőjtnek is már egészen más a szerepe. És nem az az elsődleges kérdése a hívő embernek, hogy mi hogyan bőjtölünk, vagy hogyan ne bőjtölünk, vagy mikor bőjtöljünk, vagy mit tehetünk meg bőjtben, és mit nem, vagy mit tehetünk meg, és mit nem. Hanem igazából az a nagy kérdés, hogy mennyire vagyunk részesei annak az örömnek, amit Jézus Krisztus elhozott nekünk. Hogy tudunk-e, akarunk-e, gyakoroljuk-e az új életbe való járást. Mennyire találjuk meg azokat az örömöket, az engedelmesség a hit útján, amiket Jézus készített el. Vagy más örömök után szaladunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ebben a szakaszban ott van a fájdalom is. Eljön egy nap, amikor elvétetik a vőlegény, és azon a napon bőjtölni fognak. Tehát Jézus itt a maga haláláról beszél, hogy meg fogják ölni, durva keresztfára szegezik, és az a nap az a sírásnak és a gyásznak lesz a napja. A tanítványok meg fognak rettenni, összezavarodnak, és nem értik a történéseket, sőt azt gondolják majd, hogy itt mindennek vége szakadt, hiszen mesterük meghalt, és győzött a halál. Hogyha a hívő életünket nézzük, akkor a hívő életünkben is vannak ilyen szakaszok, hogy átéljük azt Isten kegyelméből, hogy ő megelevenít. Újat kezd velünk, de történik valami, ami kibillent ebből a biztonságos örömből. Hallottam Jézusnak a hívó szavát, de most nem hallom. Elhallgatott. És nem értem, hogy mit mond nekem az Isten. Örvendeztem egyszer benne, de most valami miatt kétségeim támadtak. Megkeményedett a szívem. Valami olyat tettem, ami nem illik a keresztény élethez. Megbántottam az Istent. Hogy beengedtem az életembe valamit, ami nem illik oda. Megszomorítottam az Isten bennem lakó szent lelkét. Tehát úgy érzem, hogy nincsen jelen a vőlegény, és ezzel elillant a vele való öröm is. Na, ekkor lehet a bőtöt gyakorolni, ezt mondja itt Jézus. Akkor lehet szomorkodni és gyászolni, de nem úgy, hogy ezt lássák az emberek, mert igazából ez csak az Isten felé szól, nem embereknek. Hogy igen, az életünkbe fájjon az, hogyha elvesztettem az Istent. Persze nem tudom elveszteni, csak oda ereszkedhet egy sűrű köd vagy felhő. Az igazi félelem az azt jelenti, hogy fáj, hogyha őt megszomorítom, fáj, hogyha megbántom. És ezért bőtölök, hogy visszatérjen az ő békessége, visszatérjen az ő öröme az életembe. És ez már nem arról szól, hogy én mit vonok meg magamtól, vagy mit eszek és iszok, mert ehhez semmi köze nincsen. Hanem arról szól igazán a bőt, hogy én keresem Isten jelenlétét. Keresem az Isten tetszését. Azokat a dolgokat, amiket ő adott elém, amiben aztán járhatok. Ott állok előtte, és várom, hogy rám tekintsen, hogy ne rejtse el Isten az arcát, hanem ragyogtassa rám, mert onnan származik az öröm is az életemben. És olyan is van, hogy az ember szomorú valami miatt, mert milyen érintette, ami vele történt, vagy környezetébe történt, valami gyász, betegség, vagy elhagyatottság, vagy kiszolgáltatottság. Tulajdonképpen amerre nézünk, a világban nagyon sok ilyesmi van, és nem tudunk kimenni a világból, nem tudjuk kivonni magunkat ezek alól, az események alól, mert ez vesz körbe, hogy mintha az Isten nem jönne egy-egy ponton a segítségünkre, amit Mária is átélt, hogy bár hivat Jézusért, amikor Lázár a testvére megbetegedett, de Jézus nem jön. És akkor utána szemére hányja Jézusnak, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem, de meghalt, és nem lát tovább. Van úgy, hogy nem látunk tovább, vagy nem látjuk az utat magunk előtt, vagy nincs reménységünk, és tehetetlenségbe bőtölünk, hogy Uram, nem tudom ezt a helyzetet megoldani. Segíts, könyörüljél. Amikor Jézus lejön a megdicsülés hegyéről, nagyon jól érzik magukat a tanítványok, és nem is akarnak lejönni Jézussal együtt, hanem azt mondják, hogy építsünk itt hajlékot, és maradjunk itt, mert itt olyan jó, itt olyan kellemes, de le kellett jönni a hegyről, és lenne a völgyben ott vannak a többiek, a tehetetlen tanítványok, akik nem tudnak mit kezdeni az oda érkező betegekkel, nem tudnak mit kezdeni egy beteg fiúval, és Jézus ott azt mondja nekik, hogy ez a fajta nem is megy ki csak imádság és bőtölés által. És nem tudunk is gyakran mit kezdeni egy-egy helyzettel, vagy akadállyal, vagy betegséggel, vagy bajjal, de egyet mindig meg tudunk tenni, hogy oda megyek Istenhez, eléje tárom azt a helyzetet, imádkozom azért az emberért, hogy Isten könyörüljön, Isten adjon új életet, adjon feltámadást. És tehetjük ezt nem csak bőti időszakban, hanem máskor is. Örülök, hogy most nem bőti időszakba került elő ez a téma, hogy eszméltessen bennünket arra, hogy igen, most is lehet bőtölni. Hiszen amíg itt a földön élünk, ebben a kettősségben van részünk, hogy öröm és bánat, reménység és tehetetlenség, és akkor igen, bőtöljünk, hogy az Isten jelenlétét, az Isten segítségét, az Isten oltalmát kérjük ezzel. Amen. Az Isten igére válaszként, imádságos szívvel énekeljük a 489. dicséretünknek a harmadik versét. Magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a mi megváltónk, hogy tökéletesen eleget tettél minden bűnünkért ott a Golgotai kereszten. Meghaltál értünk, hogy megszabadítsál, és köszönjük, Urunk, hogy újat hoztál el, hogy Te tudsz nekünk új természetet adni, Te tudod meggyőzni a mi szívünket, hogy erre van elsősorban szükségünk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk ebben az új életben járni, hogy nálad keressük minden örömünket. Köszönjük, Urunk, hogy volt az elmúlt heti táborozás is, és rád bízunk a következő heti táborainkat, hogy szóljon ott a Te igéd, és átéljük veled a teljességet. És kérünk, hogy Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.